Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Több mint 100 beteg bevonásával kutatást indít a Semmelweis Egyetem 2. számú gyermekgyógyászati klinikája. A gyermekkori agydaganatok genetikai hátterét kutatva azt remélik, hogy a mostani 50%-os túlélési arányon nagyban tudnak javítani. Fehér Anna Magda kérdezte Szabó András klinikai igazgatót.
Ha a konvencionális kezelésre nem reagál a beteg, akkor szóba jön biológiai terápia, megnézzük a tumornak a genetikai sajátosságát, és akkor célzottan azt a daganatot lehet kezelni, és ezzel szép eredményeket értünk el mi is, illetve hát nemzetközileg is. És ennek a analógiájára szeretnénk a gyerekkori agydaganatban is olyan indikációs lehetőségeket találni, amelyre ilyen biológiai terápiával egy további kiegészítő kezelést tudunk adni.
A felnőtteknél már bevált gyógyszereket most gyermekeknél is megpróbálják bevetni.
Igen, tehát a felnőtt gyógyászatban a nagyon sok ilyen biológiai terápiát alkalmaznak, mert sok ilyen beteg van, a gyógyszergyárak erre fejlesztettek gyógyszert. Tudjuk, hogy ha megnéznénk, akkor lehet, hogy találunk olyan aktivitást a daganatban, amely valamilyen a felnőtt gyógyászatban alkalmazott terápiára is reagálhat, és akkor azt ki tudjuk próbálni. Ugye azt nem lehet megcsinálni, hogy azért, mert egy agydaganatos gyereket a hagyományos kezeléssel nem tudunk gyógyítani, akkor próbáljunk ki mindent, ami egyáltalán a gyógyszertárban van, de hogyha ki tudunk mutatni, és ez a mi kutatási projektunknak is a célja, hogy megnézzük, hogy a nálunk kezelt agydaganatos gyerekek tumora milyen típusú genetikai elváltozást mutat, és akkor annak alapján tudunk választani a lehetséges gyógyszerek között.
3 éves ez a kutatás. Milyen eredményt remélnek tehát 3 év múlva?
A kitűzött cél az, hogy a rendelkezésünkre álló mintákat megvizsgáljuk, és beazonosítsuk azokat a lehetőségeket, amelyek ilyen biológiai terápiával kezelhetők. A másik cél, hogy ugye ismervén azt, hogy milyen gyógyszerek állnak rendelkezésre, ezeket a gyógyszereket tudjuk kipróbálni. Ugyanakkor azt is szeretnénk megcsinálni, hogy amikor beazonosítunk olyan új cél target géneket, amiket még mások nem fedeztek föl, erre mi a MTA-TTK intézettel, illetve gyógyszergyárral összefogva gyógyszereket is megpróbálunk kialakítani. Azt reméljük, hogy legalább egy, talán 2 ilyen gyógyszert is fogunk találni, amelyiket kipróbálva sejtkultúrán a tumorgátlását elő tudjuk idézni.
Szigma. A holnap világa. Tudomány első kézből.
Magazinunkat most a világ néhány fontos és érdekes tudományos hírével folytatjuk.
Ritka, részkori régészeti lelet került elő a Somogy megyei Magyaregres közelében a tervezett R67-es gyorsforgalmi út építését megelőző feltáráson. A régészek az időszámításunk előtt 4300-4000 közötti korszakból származó, szájával lefelé fordított épp fazekat, benne 974 tárgyat találtak. Az edény egyebek mellett 3 részből készült nagyméretű spirális karperecet, 2 dupla spirális ruhadíszt, 19 spirális csövecskét, 685 kisméretű, rizsszemnyi, henger keresztmetszetű részgyöngyöt, valamint több száz nagyméretű kagylóból, márványból és másféle kőzetből kifúrt gyöngyöt rejtett. Területenként nagyon eltérő módon táplálkozott a neandervölgyi ember, hol húsevőként, hol vegetáriánusként élt, állapították meg ausztrál tudósok. Az Adelaide Egyetem kutatói 5 egyet fogazatát, illetve fogkő maradványait és a benne talált táplálékot vizsgálták. Kiderült, hogy például a mai Belgium területén élő neandervölgyi húsban gazdag táplálékot fogyasztott, míg a jelenlegi Spanyolország területén főként növényeket ettek a neandervölgyiek. A tudósok azt is megállapították, hogy az egyik egyed nyárfakérekből származó szalicélsavval csillapíthatta fogfájását, krónikus bélgyulladását pedig penicillin gombákból származó antibiotikummal próbálta gyógyítani. A 2015-ös párizsi klímacsúcson elfogadott megállapodás teljesítésével sem garantálható, hogy a következő évtizedekben nem fog eltűnni nyaranként a tengeri jég az északi sarkvidéken. A nagy-britanniai Exeteri Egyetem munkatársai tanulmányukban azt állítják, hogy az előirányzott 2 Celsius fokos hőmérséklet emelkedés esetén is 39% lenne a kockázata annak, hogy nyaranta eltűnik a jég a jeges tengerről. A kutatók szerint ráadásul a jelenlegi trendeket nézve magasabb 3 Celsius fokos globális átlaghőmérséklet emelkedés várható. A szakemberek így 73%-ra becsülik annak valószínűségét, hogy a tengeri jég eltűnik nyaranta az északi sark térségéből, ha csak a világkormányai nem tesznek a jelenleginél nagyobb erőfeszítéseket a károsanyagok kibocsátásának visszaszorítására. A sarki jég kiterjedése évtizedek óta folyamatosan csökken, ami veszélyezteti az őslakos népek megélhetését és a vadon élő állatok túlélését. Ugyanakkor megnyitja az utat a hajóközlekedés, valamint az olaj- és földgáz kitermelést célzó beruházások előtt.
Szigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
Megjelent egy tanulmánykötet a 19. századi népmesegyűjtésről, vagyis a népmesegyűjtés kezdeteiről. Szerzője Domokos Marian, aki az elmúlt 15 évben megjelent írásait fűzte össze. Beszélt erről is, de a mesének itt még korán sincs vége, ugyanis megkérdeztem arról is, hogy vajon keletkeznek-e napjainkban is népmesék. Így aztán eljutottunk, ha nem is az Üveghegyen túlra, de akár hiszik, akár nem, egészen az internetes mémekig. Domokos Mariannal beszélgettünk.
Van kimondottan magyar népmese?
A népmese, mint olyan, nem nemzeti műfaj. Ugyanakkor a mesekutatók szerintem abban egyetértenek, hogy vannak bizonyos specifikus vonások, vannak nemzeti karakterek, motivumokban, stílusokban, akár bizonyos népmese műfajokban. Mert népmese azt hiszem, hogy felfogható műfaj csoportként is. Különböző műfajok tartoznak ide, például a hazugságmese, formulamese, vagy amit mondjuk leginkább népmeseként szoktunk érteni, a tündérmese műfaja. Hát vannak bizonyos nemzeti karakterek, de alapvetően nemzetközi műfaj csoport a népmese.
Önnek most megjelent egy tanulmánykötete a mesegyűjtés kezdeteiről. Miről szól ez a kötet? Mit találhatunk ebben a könyvben?
A könyvem tulajdonképpen tanulmánygyűjtemény. Az elmúlt nagyjából 15 évben írott a 19. századi magyar népmese gyűjtés és kiadás történetéről írott tanulmányaim. Mondhatom azt, hogy patchwork-szerű füzére, egyfajta ideiglenes szintézisnek mondanám, inkább mint monográfiának. A könyv arra vállalkozott, hogy a magyar népmese szövegek gyűjtésének korai történetét, illetve hát annak néhány kiragadott fejezetét, az intézményes keretek között zajló folklórgyűjtés kezdeteitől, az első magyar népköltési gyűjtemény sorozat, ez a magyar népköltési gyűjtemény 1672-ben jelent meg az első kötet, tehát eddig mutassa meg nagyjából, ami izgalmas és nagyon mozgalmas korszak, amivel én foglalkozom, az a 40-es évek legvége, 70-es évek legeleje közötti időszak. Ez a korszak számomra azért volt nagyon érdekes, mert éppen ebben az időszakban alakult ki a népmese klasszikus műfaja, kéziratos nyomtatott írásbeliségben. Tehát ekkor formálódott ki az, hogy tulajdonképpen mi is az, amit érdemes lenne gyűjteni, és az a módszer, ami szintén nagy hangsúlyt kapott a könyvemben, az ahogyan elkezdték gyűjteni ezeket a szöveget. Tehát ez nem egy egyértelmű dolog volt. Nagyon nagy kinkeservel jutottak el a 20. századi folkloristák addig. Ugye most ez a 19. századi korszak az, amikor még nem beszéltünk hangrögzítési technikákról, tehát hang szerinti hűségű szövegrögzítés ekkor még nem létezik. 19. században ki kellett dolgozni azokat a eljárásokat, ahogyan a szóbeliségben hallott szövegeket írásbelivé alakították, hogy egyáltalán ki kellett találni, hogy mit gyűjtsünk, kitől gyűjtsünk, hogyan gyűjtsünk.
Keletkeznek most még népmesék, vagy találnak újabb népmeséket, vagy abból gazdálkodunk, ami van?
Én nem vagyok gyűjtő. Vannak erre nálam sokkal hivatottabb kollégák, de azt gondolom, hogy azok a szüzsék, ezek a cselekmény típusok, melyek a népmesékben megjelentek a 19. századtól kezdve mondjuk a magyar szöveganyagban, lehet, hogy tovább élnek, de már nem népmese műfajában. Azt hiszem, hogy nem. Ha azt nézzük, hogy az a kérdés, hogy milyen folklor műfaj az, ami napjainkban népszerű, A folklorista bajban van, mert a klasszikus műfajokat ugyan lehet, hogy lehet még gyűjteni, lehet, hogy még fel lehet piszkálni az adatközlők emlékezetéből néhány olyan narratívát, amit mondjuk népmeseként azonosít a folklorisztika, de a népmese hagyományos funkciója az már megszűnt. Helyét nagyon sok minden más vette át. Kollégáimmal sokat gondolkozunk azon, hogy vajon az újabb online közegben megjelenő folklór specifikumokat mutató olyan jelenségek, mint például a mémek, az internetes mémek, azok vajon mennyiben tekinthető a mai folklór megnyilvánulásainak. Ebben nem kifejeződnék ki a folklorisztikának az álláspontja. Nemzetközi szinten inkább elfogadott az, hogy mondjuk napjaink folklórjának része már az elektronikus folklór. Itthon még nem teljesen egyértelmű ennek a megítélése. Ez egyébként részben azért is múlik, hogy nem nagyon vannak internetes folklór, digitális folklór kutatások. Ugye az volt a kérdés, hogy keletkeznek-e népmesék, illetve én azt próbáltam meg kiukadni, hogy azok a népmesei szüzsék vajon hol folytatódnak. Nem igazán a viccek, az anekdoták, a rövidebb, a prózaepik, a kisepikai műfajok, a rövidebb kisepikai műfajok sokkal jobban adaptálhatóak a mai környezetben, sokkal inkább azt látjuk, hogy funkcionálnak ma is a kisepikai prózaműfajok, mint például egy vicc, egy szólás, egy közmondás.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforadio.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domanics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.